Az utolsó előtti hozzászóló Sipos Balázs, a Politika Történeti Intézet munkatárs.
Jó estét kívánok! Én vagyok a Karágot, meg az a kakuk tojás, aki igazán nem tudja, hogy mit keres itt, és tegnap estig fogalmam sem volt, hogy hogyan kerülök erre a konferenciára, de tegnap este megnéztem a honlapját a konferenciának, vagy ezt a site oldalt, és láttam, hogy olyanokat hívtak meg, akik történészként kutattak állambiztonsági iratokat. Az igaz, hogy pár hetet töltöttem az állambiztonsági levéltárban, de ennek csak az volt az ok, hogy az én korszakom a Horthy korszak, és bizonyos forráskritikai okok miatt elmentem ide megnézni ellenőrizendő bizonyos más forrásokból, más levéltárakból, forrásaiból tapasztalt tényeket, hogy ezek hogyan viszonyulnak a valamihez. De ezt leszámítva a legkomolyabb találkozásom az állambiztonság történetével és ügyével az volt, amikor az átvilágító bírók bizonyos okok miatt átvilágítottak, és megállapították, hogy nem voltam idézőjelben ügynök, de értesítettek arról, hogy a döntésük ellen 2 héten belül föllebezhetek. Majd pár hónappal később elkérték az édesanyám nevét, mert azt mondták, hogy pontosan nem tudják, hogy mely Sipos Balázsokat világították át az elmúlt időszakban. Tehát ez volt a legnagyobb kalandom. Tehát egy szó mint száz amatőrként vagyok jelen a gyors konferencián. Ezen a gyors konferencián az önök megnyugtatására azonban elmondom, hogy ebben az utóbbiban van tapasztalatom, tehát szoktam amatőrként konferenciákon föllépni. 2005-ben az ELTE Irodalomtudományi Intézetének József Attila konferenciáján léptem föl, pszichológusokkal, jogászokkal, kémikusokkal együtt. Igaz, akkor József Attila büntető és ilyen állambiztonsági, államvédelmi ügyeiről tartottam előadást, amit ez viszont konyítottam valamit. 2006-ban meg egy 1956-os kerekasztal beszélgetésen voltam meghívott a Színház Történeti Intézetben, igaz, ott viszont a források és az emlékezés, emlékezet természete volt a téma. Tehát idézőben rutinomat próbálom felhasználni, és gyorsan megpróbálok ellépni a jelentés mellől, és megpróbálom a konferencia céljából azt magamra venni, hogy ezt a jelentést szakmai kontextusba helyezzük. De feltételezem persze, hogy a konferencia szervezői tudták mindezt, tehát azt feltétlenül nem, hogy átvilágítottak, de hogy nem foglalkoztam a témával, és remélem, hogy legalább nekik nem fogok csalódást okozni, de biztos, ami biztos, kérdéseket próbálnék föltenni a jelentés kapcsán, tehát nem feltétlenül a jelentésről, és kis és sarkított kérdéseim pont az előbb említett szakmai kontextusra vonatkoznak, ami ennek a konferenciának az egyik célja, tehát ebbe helyezni a jelentést. Ha jól látom, a Kennedy Bizottság jelentése és a 45 utáni állambiztonság történet ügye 3 szálból van összeformva. Az egyik politikai, a másik történés szakmai, a harmadik meg szakmai etikai. Az előttünk fekvő jelentés és a gyors konferenciánk a 3 együttes kezelésére példa. Egyszerűen azért, mert nem is lehet máshogy ebben a konkrét esetben. Elvégre a Kennedy Bizottság felállítása és működése, mint erre ma már utaltak mások előttem, vagy másként szóval a bizottság kontextusa politikai jellegű az ismert okok miatt. Másrészt a jelentés igen jelentős történészi szakmai teljesítmény, ám egyaránt tárgyal érint politikai, szakmai és etikai kérdéseket. Olyan politikai jellegű témákat, például politikai deklarációkat, amelyekhez történészként semmilyen módon sem tudok és nem is szeretnék hozzászólni. Az első kérdésem ezzel kapcsolatos. A történészek hogyan kezeljék az állambiztonság történetét? Mi a helyesebb? Az, ha politikai, ha szakmai, vagy ha etikai és etikai kérdésként együtt vizsgálják, vagy az, ha csak a másik kettővel foglalkoznak? Bocsánat. Ez a kérdés szorosan összefügg a következőkkel, amelyekre délelőtt Stefano Bottoni utalt, amikor azt a dilemmát említette, hogy ki mondja meg a történészeknek, mire emlékezzenek. A kérdésem a következő. Mi a történész dolga, vagy másként fogalmazva, mit csinál a történész? Vajon ő az, aki idézőben föltárja a múltat? Ő az, aki szembenéz a múlttal? Vagy ettől eltérően a történész az, aki a múlt történetének különféle rekonstrukcióival dolgozik? A történész tehát az a személy lenne, aki beletörődik abba, hogy a múlt elmúlt, és csak rekonstruálható? Itt, mint látszik, két egymástól alapvetően eltérő, de a mai magyar történetírásban is egymás mellett és egyszerre létező, a történészi hivatásról és módszertáról alkotott felfogásokról beszélek. Idézőben a múlt hívők képviselik a klasszikus megközelítést, a konstrukció hívők pedig azt, hogy nem lehetséges a múlt úgynevezett objektív föltárása. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy az utóbbi nem valami posztmodern vírus, amely történészek és irodalmárok közül szedi áldozatait. Így és Gyula például úgy vélte, a történészeknek, idézem a naplójából, újra kellett konstruálni a valóságot, hogy valami logikát tudjanak teremteni abban, amiben nem volt logika. De ez csak mellékszál, noha érdemes lenne megvitatni egy alkalommal, egy másik alkalommal nyilván, hogy Paul Ricoeur újabb keletű objektivitás felfogása és a jelentésben megidézett Szűcsenő több mint három évtizedes múlt felfogása között mi a különbség. És hogy ebből háromlik-e bármilyen következtetés ránk, önökre. Ezen a ponton kissé átfogalmazva az előző kérdéseket, újra föltenném őket. Mit gondoljunk a történészek múlthoz való lehetséges viszonyáról? Vajon a történetírás valóban szolgáltat, és mint hogy Jáni Gábor a Postmodern Kánon című könyvében ezt körbejárja? És ha igen, mit szolgáltat? Talán a múltat? Talán a nagybetűs igazságot? Vagy a történetírás az igazsághoz vezető egyik út? Talán az elmondottakból érezni lehet, hogy azokhoz húzok, akik módszertani megfontolások miatt szkeptikusan szemlélik a múlt feltárását, feltárhatóságát. Véletőleg emiatt érzem úgy, hogy a Kennedy bizottság jelentése túl sokat foglalkozik a múlttal való szembenézéssel, amit, mint látszik, reménytelen történészi szakmai vállalkozásnak tartok, és abban sem vagyok biztos, hogy ez a történész feladata volna. Emiatt sem tudom értelmezni a jelentésnek mondjuk azt a kitételét, hogy idézem, a tudományos kutatás számára is szélesre nyitották az utat, valójában az ajtót, a múlt feltárásához. Úgy érzem, egy történésznek nem szakmai feladata, idézem, az információs kárpotlás és múltfeltárás így együtt, vagy az igazságtétel, vagy például az, hogy a társadalom szembenézzen saját múltjával. A társadalmi munkamegosztásban, hogy kicsi archaikusan fejezem ki magam, szerintem nem ez a feladat jutott a történészekre. Mindez azonban nem csupán a történetírásról való szakmai diszkuszió szempontjából, vagy diskurzus szempontjából fontos, hanem azért is, mert a jelentésben a szerepek és a feladatok szerintem összekeverednek. Ez bizonyos szempontból a szakmai kompetenciával, zavarával függ össze, amiről Sasvári Edit szólt az előbb. Emiatt a keveredés miatt nehezen választható el egymástól a jelentésben, hogy mi tartozik belőle a történészekre, mi a jogászokra, mi az újságírókra és írókra, mi az állampolgárok közösségére és mi a politikusokra, tehát mi kinek az ügye, kinek a feladata. Vagy vajon melyiküknek szól a következő megállapítás? Tehát a történészeknek szól, vagy az íróknak, vagy az újságíróknak. Sztálin Horvát alkotmányát szinte hetek alatt kalapálták ki a demokrácia alkotmányává, ha nem is az Artúr király kerekasztala körül helyet foglaló lovagok, de jogállami sztálinisták. Röviden szeretnék az állambiztonság történeti rekonstrukciának etikai oldaláról szólni. Pár éve több írónő, itt például Erdős René élettörténetét kutattam, majd írtam Erdős jövedelmi viszonyairól, szerelmi életéről Bródi Sándortól Szabó Ervinig, és írtam arról, hogy fiatal férjet vásárolt magának utóbb. Úgy gondoltam ugyanis, hogy ezek a korban egyébként közismert és részben publikus tények fontosak a női szerepek történetének bemutatásakor. A politikai újságírásról szóló dolgozatomban pedig írtam arról, hogy mennyit kerestek az újságírók, és az átlagtól való eltérések illusztrálására példákat is közöltem. Úgy gondoltam ugyanis, hogy eljárásom nem etikátlan szereplőimmel szemben, mert hozzásegíti az olvasókat a megértéshez. Úgy gondoltam, hogy eljárásom etikus azért is, mert több levéltár anyagait és több sajtóterméket néztem át, és több könyvet, azaz nem egyetlen forrásból, vagy egyetlen levéltári őrzési egység alapján rekonstruáltam Erdősi Röné élettörténetét, vagy Rákosi Jenő anyagi helyzetét. Zárójelben két dolgot egyeznék meg, az egyik, hogy a jelentésben erről az etikai oldalról a leghosszabban Acél György nyilatkozik. Érdekesen is ez a bizottság a jelentésben fűz kommentárt. A másik kérdés pedig az, amit Csígyi Meséva is említett, ugye ez, hogy kinek a magánélet és a betegsége tartozik a publikumra. Tehát az, hogy Ady Endre betegsége a közönségre tartozik-e, és én itt nagyon nagy különbséget érzékelek Ady Endre betegsége adott esetben, vagy József Attila betegsége, és valamilyen jelentésben szereplő ember betegségek között, mert József Attila életművének megértése szempontjából az ő betegségét ismerni szükséges. De kétségesnek tartom, hogy ez általában így van-e, hogy mindenkinek minden betegsége a közönségre tartozik, és a múlt idézőjelben megértéséhez hozzásegíte bennünket. Ezek után talán nem okozok meglepetést ez irányú kérdéseimmel. Amikor a történészek kizárólag állambiztonsági anyagok alapján rekonstruálnak egy-egy életutat, vajon nem feledkeznek el arról, hogy etikai kötelességeik is vannak szereplőikkel szemben? És vajon nem feledkeznek el a forráskritikáról? És mi a magyarázat annak, ha egy történész történészként nyilvánossá szeretne tenni egy olyan listát, amelyen az ügynökök nevei szerepelnek, de amely mögül hiányzik az egyéni életutak feltárása. Azt értem, hogy egy úgynevezett ügynöklista társadalom történeti, politológiai és más szempontú elemzése hozzásegítene a múlt rekonstruáláshoz. De az az információ, hogy Gipsz Jakab ügynök volt, vajon mit segít megérteni? Ennek a bemutatása, ha már nem újságírói feladat lenne? Az újságírónak, zárójelbe jegyzem meg, természetesen be kellene tartani a munkája előírásait, azaz kizárólag állambiztonsági források alapján nem írhatna ilyen irányú leleplezést. A francia történetírásban is különbséget tesznek a jelen idő története és a jelenkor története között. Az előbbinek még élnek tanúi és szereplői, akikkel interjúkat lehet készíteni, az utóbbinak nem. Az interjúkat készíthetik újságírók és készíthetik történészek, ám ezek az interjúk, mint erről részletesen Mark Feldstein, a George Washington Egyetem újságírás oral history projektjének igazgatója ír egy nagy tanulmányában, más módszertan szerint és más célok érdekében készülnek. Az újságíró szembesíthet bárkit bármivel, múlttal, igazsággal. A történész ambíciója azonban nem ez, hanem más. Továbbá az újságíró esetében felmerül az összeférhetetlenség, a személyes vagy másmilyen típusú érintettség kérdésé, a történész esetében azonban ez nem szokott felmerülni. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Szeretnék egy kérdést feltenni. Említette, hogy a történészek, akik állambiztonsági adatokból írják, kizárólag állambiztonsági adatokból írják a történelmet. Én jobban szeretem, hogy ez nevesítve van, hogy mely történészek azok, akik kizárólag egyetlen forrásból rekonstruálnak életutakat, valamint azt is, hogy mely történészek azok, akik azt tekintik fő feladatuknak, hogy listákat állítsanak össze. Szóval így általában a szakmára mondani, azt hiszem, hogy kicsit egy oldalú. Tehát konkrétizálni kellene. Se a jelentésben egyébként segít nem hangzott el semmi ilyesmi, amiből erre lehetne következtetni.
Elnézést kérek, az a jelentős probléma, hogy süket vagyok, és őszintén nem értettem a végét annak, amit mondott, ne haragudjon.
Megpróbálom még egyszer. Konkrétizálni kellene, hogy mely történészek azok, akik ügynöklistát akarnak, mint a jelentésből ez nem következik egy feladat.
Természetesen, és amennyiben jól emlékszem, akkor én ezt nem is mondtam, hogy a szakma egészére ez jellemző lenne. Azt próbáltam utalni, vagy arra próbáltam utalni, hogy amikor megjelenik az, hogy valaki ügynök volt, és ügynök jelentéseket készített, akkor fölmerül az a kérdés, ami már itt fölmerült, hogy bizonyos levéltári kutathatósági okok miatt például, vagy más okok miatt nem lehet azt pontosan tudni, hogy mivel érték el azt, hogy az illető együttműködjön az állambiztonsági szolgálatokkal. A kérdésem az arra irányult, hogy ebben az esetben mi a helyes eljárás és az etikus eljárás. A másik, hogy vajon lehet-e oral history interjúk nélkül ilyen föltárásokat elvégezni? Én szerintem nem lehet.
Én 2007-ben egy katolikus püspöknek az ügynök múltját tártam föl úgy, hogy az élő élta, illetve él a személy, és készítettem vele interjút, és megvan az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában az ő M-dossziéja, meg a hatos kartonja. A beszervezési dossziéja hiányzik. Most a Mátori Fedő nevű ügynök, Konka István, olyan elmondással élt, hogy őt a 60-as években verés útján szervezték be. Hiába vesszük azt, hogy vannak személyek, akik el tudják mondani, mert még élnek, és megpróbálja a történész szakma egy-egy képviselője felkeresni, és elmondhatja a saját verzióját, de azt gondolom, hogy ebben az esetben is, és nyilván él az ember a forrás kritikával, az a személy, akit beszerveztek, és nem tudjuk pontosan, mert beszervezési dossziéje nem maradt fenn, hogy milyen presszió során. Sokkal inkább az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában fellelhető jelentései voltak azok, amelyek, nyilván azt nem mondhatjuk ki, hogy közelítettek az igazsághoz, de valamilyen szinten elfogadhatóbbak, mint mondjuk a 30 évvel későbbi megnyilatkozásai. Tehát az a fajta felvetés, amit Balázs felvet, hogy lehet-e mondjuk csak és kizárólag a levelteri források alapján megírni a történetet, nyilvánvalóan nem, de ugyanakkor azt gondolom, hogy megpróbálhatjuk ezeket az oral historikat végigvinni, de nem biztos, hogy ezek sokszor olyan eredményt hoznak, mint amennyit mondjuk várna tőle az ember.
Ha bocsánat. Gondoltam, hogy ha válaszolok, akkor elveszem a kedvét a következő jelentkezőnek, de úgy látom, hogy nem, de azért megpróbálok válaszolni. Csak azt az a helyzet, hogy én velem számtalanszor fordul elő az, hogy megpróbálok valaminek utána nézni. Sok munkát fetszölök abba, hogy valamit kiderítsek. És amikor nem tudom ezt megoldani, tehát megnyugtató, magam számára megnyugtató módon, akkor ez a kidobott munkaidő része. És a Sas Feri Edit utalt talán valami ilyesmire, hogy én sem érzem magamat a kincsvadásznak, aki minden áron meg akarja írni, hogy ki mit csinált. Tehát csak akkor, hogyha ennek ezt megnyugtató módon tudom megtenni. Bocsánat.
Egy fél mondat, vagy egy fél kérdés erejéig térnék vissza arra, ami szóba került. Azt említetted, hogy társadalomtörténetileg, politológiailag értelmezni a múltat, vajon rekonstruálható-e, vagy nem. A politológia szó ütötte meg a fülemet, nem ebbe a körbe kellene elmondani, történészek és iratások között, de a politikának semmiféle értelmezése nincs a titkosszolgálatokra nézve. Érzéketlen egyszerűen, nem tematizálja a titkosszolgálatokat. Ami szóba kerül, az csak a politika történetírás vonatkozásában történik. De a politológia, mint politika elmélet, teljesen indiferens témának tartja a titkosszolgálatokat. Részletekben nem akarok belemenni, ezt csak hozzátettem volna.
Bocsánat, csak azt szeretném mondani, hogy amikor ezt a dolgot mondtam, akkor Révész Bélára gondoltam, és az ő munkásságára.
Azt még hadd jegyezzem meg, hogy paradox módon ezek a kétségek, amelyek a közelmúlt szereplővel kapcsolatban általában felmerülnek, hogy ugyanis kontextualizálni kell az életsorsukat, sokkal kevésbé merülnek fel régen élt történelmi személyiségekkel kapcsolatban. Szent Istvánról könnyűszerrel mondunk ítéletet, bár ugye egyedül állítólag fiához írott intelmei származnak tőle, mint személyesnek tekinthető dokumentum, és ennek az egyetlen dokumentumnak az alapján igen határozott kijelentéseket szoktunk tenni Szent István karakterével, munkásságával kapcsolatban. Ha egy közelmúltban aktív figuráról esik szó, akkor sokkal nagyobb nehézségekbe ütközünk. Ez külön megérne különben egy beszélgetést.